A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára. Beszélgetésünk apropóját pedig a Demján Sándor program státuszkója adja továbbra is. A műsor első részében alaposan kitértünk arra, hogy milyen ágazatok az érintettek, hol tart volumenben a program, mekkora az érdeklődés iránta, és akkor van még itt a nyitott kérdés, hogy alapvetően arról beszéltünk, hogy főként a termelő szegmensből érkeznek igények a pénzügyi forrásokra, de a termelésen túl akarnak-e a magyarországi cégek innoválni, kutatni, fejleszteni?
Az innováció és a kutatás fejlesztés az összefügg, viszont a gazdasági folyamatnak nem ugyanazon a szakaszán van. A kutatásfejlesztés az egy pénzigényes történet, be kell fektetni, együtt kell működni, inkubátor együttműködésekbe kell részt venni, és a végén, hogy örülünk, akkor van egy termék, amiből lehet pénz. Az innováció az egy olyan új ötletnek az átfordítása, ami adott esetben összefügg a kutatásfejlesztéssel, de nem minden kutatásfejlesztésnek az eredménye innováció. És ebből a szempontból, amikor támogatási programokat kell elkülöníteni, akkor, hogy kutatásfejlesztés vagy innovációt támogatunk, akkor különbséget kell tenni. A most futó, nem Demján Sándor programos, de kutatásfejlesztésre fókuszáló programoknál azért látunk egy körülbelül 2000-es olyan igényt a cégek részéről, 2000 darab cég igényt, ami azért egy 100 milliárdon túlmutató érdeklődési szintet jelöl meg, és a kutatásfejlesztési innováció terület, ugye azt említettem, hogy a technológiai oldal az most már nagyon erősen hozzákapcsolódott a céges igényekhez, úgyhogy ezek összefüggenek, és már nagyon kevés olyan cég van, aki ezzel nem foglalkozik. Mi inkább abban látjuk a különbséget, hogy ki mekkora összeget szán erre. Az már nagyon kevés van, aki lehet, hogy nem így hívja a cégen belül, hogy ez kutatásfejlesztés, de egyébként a kollégájával beszél erről, a vevőit megkérdezi, a termékével szolgáltatással foglalkozik. Ez mind kutatásfejlesztés, csak ő adott esetben nem így hívja. De attól függetlenül igénybe tud rávenni pályázati lehetőségeket, még akár a bértámogatáson keresztül is, hiszen neki az, hogyha alkalmaz valakit, akinek a bérét ki tudja fizetni támogatásba, az olyan jó támogatás, mintha venne egy eszközt, egy irodai eszközt, egy laptopot. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nagyon nagy igény van, a piac meg az élet termelte ki ezt az igényt a cégeknél. A szakzsargont még nem úgy használják, mint aki ezzel foglalkozik, de ez is egy ilyen kiegészítő tevékenység.
És mi a helyzet a digitalizáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása apropóján a pályázatok esetében? Kimutatható-e itt valamilyen arány az érdeklődők részéről?
Hát volt olyan pályázat, ahol a pályázó konkrétan megjelölte, hogy a mesterséges intelligenciát kérdezte meg ugyanarról a kérdésről, mint ami a pályázati felületen volt, és utána leírta a saját véleményét meg a mesterséges intelligencia által adott választ is. Úgyhogy látszik, hogy aktívan használják a cégek.
Biztos, hogy érdekes pályázat lehetett a különbség szempontjából.
És volt benne még, ráadásul még különbség is volt benne, éppen ezért csatolta be, hogy lássuk, hogy egyébként a mesterséges intelligencia ezt mondaná, de az ő megélése gyakorlati tapasztalattal pedig hogyan alakul. Úgyhogy a jövőben majd nehéz lesz eldönteni, hogy akár a pályázat kiírási oldalon, hogy hasznosul mondjuk a mesterséges intelligencia, vagy a pályázat értékelésen, vagy a pályázat beadáson már, hogy fognak majd dolgozni a cégek.
Hát már akarom nyugtatni a hallgatókat, hogy a kérdéseket nem a mesterséges intelligencia írta, meg a válaszokat se, amit itt hallanak.
Igen, az is egy kérdés lesz majd, amikor egy ilyen rádiós interjút, hogy fog majd kiváltani a mesterséges intelligencia, hogy csak felolvassuk a kérdéseket, a válaszokat, és ő arra, hogy elemzi majd, és milyen reakciókat, hiszen már ilyen technikák is vannak. Viccet félretéve a cégek életébe ez egy kikerülhetetlen elem lesz. Dolgozunk azon, hogy milyen eszközöket tudnak majd kapni akár edukáció oldalon, akár konkrétan asszisztencia oldalon a cégek állami támogatással, amit utána ők tudnak a saját tevékenységükre használni. Azt is látni kell, hogy ez egy külön szakma, erre időt kell szánni, meg kell tanulni, és nem elég csak rágatni egy új szerepet a cégen belül majd valakire. Ezt azért sok esetben azt látjuk, hogy minél alacsonyabb a létszáma a cégen, a mindeneseknek a száma egyre nagyobb. Ezzel foglalkozni kell, jól megírni egy feladatot egy AI számára, az egy külön szakma. És nekünk a hívjuk fordító programnak, de a mi felelősségünk az, hogy ne a cégek találják ki, hogy hogyan is kell nekik megfogalmazni, amire szükségük van, hanem ők a saját nyelvükön ezt mondják el. De az AI-nak ezt le kell tudnia fordítani valakinek, és nekünk ebbe a túloknak a közvetítésébe kell majd segítenünk. A digitalizáció szintén egy kikerülhetetlen, de szerintem ebbe nem állunk annyira rosszul. Persze vannak cégek, akik még távol vannak, de amúgy ebbe rohamléptekbe halad Magyarország.
Aki esetleg teljes nagy vitással bír, ezek mennyire költségigényes fejlesztések?
Eléggé költségigényesek. Azért, mert egyrészt a használatért is fizetni kell, és a használat kiegészítő részeiért is fizetni kell. Azt kell jól bemutatni tudnunk, hogy a nem fizetős és a fizetős között mik a különbségek, hogy lehessen egy választani a cégeknek. Ezt kérem, ezt nem kérem, azzal számolom, azt én megoldom másképpen. De én azt prognosztizálom, hogy ugyanúgy, mint mondjuk a mobiltelefonok, laptopok és minden kütyű terén, itt is egy árcsökkenés irányába haladunk. Ahogy terjednek ezek az eszközök, ahogy okosodik az egész rendszer, úgy fog majd az árazása is lefele menni.
Ilyen számos vállalkozásnak Magyarországon még nincs honlapja. És akkor, amikor meghirdették azt a nagyszabású állami fejlesztési programot, ez is az elemek között szerepelt. Erre mekkora a jelentkezés?
Amikor meghirdettük ezt a programot, hogyha én annyi forintot kaphatnék, ahányan ezt nekem szememre vetették, hogy képzelem, hogy 2025-ben egy ilyen programot indítok, hiszen nincs már olyan cég, akinek vagy honlapja, vagy social media felülete lenne, hiszen enélkül már nem élet az élet, és mi mondtuk, hogy hiszünk a felmérésünkbe, hogy mi látunk 15 ezer ilyen céget Magyarországon, akkor már rég meggazdagodtam volna. A valóság azért azt mutatja, hogy jelenleg 9 ezer cég jelentkezett erre a programra.
Ami
nem kevés. Ha 15 ezerhez hasonlítom, akkor főleg nem kevés. Így már inkább azt mondom, hogy valószínűleg a 15 ezer az több. És nem pedig azt mondom, hogy a 15 ezer a jó szám és a 9 ezer, mert valószínűleg még több cégnek nincsen, ha ekkora az érdeklődés.
És itt van valami tólik határ, amit megszabnak?
Igen, hogy... ugye azt nézzük, hogy a regisztráció és a konkrét pályázat beadás az hogy alakul, és a regisztrációk azok már átlépték a keretet, de azért nem állítjuk le a programot, mert a konkrét beadások meg még nem. És 9 milliárdot lehet erre elköltenünk, ugye itt úgy áll össze a program, hogy 2 évnyi használatát kifizetjük egy szolgáltatónál a cég helyett 100%-ban, ők kapnak egy utalványt, az utalványjal bemennek egy szolgáltatóhoz, 30 közül tudnak választani, a szolgáltató nekik létrehozza a weblapot, a domaint, a tárhelyt, a biztonsági dolgokat, és ők utána 2 évig mi annak a költségét, ezt helyette kifizetjük a szolgáltatónak közvetlenül, és annyi az egyedüli elvárás, hogy ő utána saját költséget még 1 évig fenntartsa. Mert azt mondtuk, hogy 3 év alatt biztos kiderül, hogy neki ez kell, szereti, volt valami haszna ennek a dolognak. És ennek a programnak a regisztrációja az már túllépte azt a 9 milliárdos keretet, ami erre van, de a beadott az meg még 6,5 milliárdnál jár. Ezért van az, hogy még engedjük a beadásokat, mert a regisztrációknak nem mindegyike fordul át pályázat beadásra, de ahogy a pályázatok beadott száma eléri a 9 milliárdot, ott majd tájékoztatnunk kell az ügyfeleknek, hogy akkor itt egy picit szünetet tartunk, és megpróbáljuk feldolgozni, hiszen nem mindegyik pályázat megy ám át, hiába nagyon alacsony a feltételrendszer, mert csak kvázi annyi, hogy ne legyen honlapod, és ez van ellenőrizve, ne legyen social media felületed, vagy legyen inaktív, és ennek az ellenőrzése folyik. Alacsony a lemorzsolódás, ezért joggal gondoljuk azt, amikor a beadott pályázatok elérik a 9 milliárd, akkor a nagy valószínűség szerint az át is fog fordulni.
Ugye már többször elhangzott egyébként, hogy nagy az érdeklődés, és bizonyos program elemek apropóján túlfutottak a tervezett kereten. Mi lesz a sorsa az, ahol már egyébként, hogy is mondjam, mínuszba fordul áll a lehetőség, ki tudja pótolni az állam következő időszakban?
Ez is egy visszatérő kérdés, hogy amikor azt látjuk, hogy nagyobb az igény egy keretre, akkor miért nem jut eszünkbe csak szimplán keretet emelni? Hát miért nem lehet még többet oda csoportosítani? Hát azért nem lehet ezt első körbe vagy egyből ezzel a reakcióval élni, mert a költségvetési forrású programoknál a költségvetés az egy zárt rendszer. Ennek van egy jóváhagyási folyamata. A 2026-ost egyébként pont most hagyták jóvá. Abban a rendszerben újabb forrásért csak úgy lehet jelentkezni, ha az valahonnan átcsoportosítódik. Az, amire eddig volt tervezve, annak is meg volt az indokoltsága. Lehet ilyennel élni, elő lehet terjeszteni, meg lehet indokolni, de annak meg kell vívni azt a csatát, amikor kettő közül kell választani, és ez nem egy végtelen ráemeléses lehetőség, hanem fokozatosan érvelni kell a költség és forrás igény mellett. Mi akkor fogunk tudni újabb forrásokért menni, ha azt látjuk, hogy a programelemek jól hasznosulnak. Ez még nincs itt, hiszen még csak most fognak majd folyósítódni az összegek, annak át kell fordulni a gazdasági növekedésbe, és hogyha az viszont visszaigazolást talál, akkor joggal mehetünk majd vissza, hogy ezek a programok, hogyha hasonlót csinálunk, akkor ez a hatása. De ezt nem lehet féktelenül csak keretemelésekkel megoldani.
A vállalkozói honlap készítése mellett talán hasonló érdeklődést váltott ki a tőkefinanszírozás, ami ugyancsak egy új effekttel bír. Itt mit tapasztalnak, mennyire partnerek a vállalkozók abban, hogy ugye kvázi egy társfinanszírozóként megjelenjen egy új tulajdonos a cégben?
Ez egy nagyon új elem a KKV-knak, és szerintem még mindenkinek egy kicsit szoknia kell, és ismerkednie kell ennek a szabályrendszerével, mert mindenki hitelben gondolkodik ma Magyarországon, és az, hogy behoztuk a tőkefinanszírozás kérdéskörét, az egy újdonság. De sokszor még mindig a hitelnek a berögzült várakozásai vannak, és összehasonlítva egy hitelkonstrukcióval egy teljesen másról beszélünk a tőkefinanszírozásnál. Az is nagyon fontos, hogy ez a program, ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által van bonyolítva. Az ő alapkezelőjük kezeli azt az alapot, amiből ezek a források majd kifizetésre kerülnek. Ugye egy 100 milliárdos keretösszeggel működik a program. Itt is 1000 fölött van egyébként az érdeklődőknek a száma, ami nagyságrendileg körülbelül a 10-szerese a korábbi KKV igényeknek. Viszont azt is látni kell, hogy a lemorzsolódás is sokkal nagyobb, mint mondjuk egy hitel vagy egy támogatási program kapcsán, amiről beszélünk. Azért, mert még nem ismerik ennek a feltételrendszerét, egy picit még félnek tőle a cégek, és hogy ezen kell dolgozni, hogy ezt az információt hogy juttatjuk el. Itt a tőkefizetés az a futamidő végén van, itt a kamatfizetésnek a nagyságát a piacon elérhető kockázati tőke kamatokkal kell összehasonlítani. Egy tőkefinanszírozásnál azt kell mérlegelni, hogy ez egy kiugrási lehetőség egy cégnek, és nem feltétlenül csak egy eszközbeszerzésnek a megoldására van, hanem egy 5 éves periódusban honnan, hova akarja eljuttatni a cégét. Úgyhogy nagyon erősnek érzem az edukációs igényt a tőkeprogramnál. Az újdonság erejével hatott, és ezért nagy az érdeklődésre, ami nagyon pozitív, és nagyon örülünk neki. De például meg kell érteni azt is a cégeknek, hogy az üzletrész vásárlási része ennek csak 1%, tehát nem kell attól tartani, hogy az új tulajdonos majd beleszól a cégnek a működésébe. Ugye 99%-ban egy tagi kölcsönnyújtása van kedvezményesen a cég részére. Én úgy érzem, hogy ezzel az 1%-kal egyébként elkaptuk azt a inger küszöböt a cégeknél, ahol ezen nem dilemmáznak, mert ha ez nagyobb mértékű, akkor feltehetnék a kérdést, hogy milyen új tulajdonos érkezik, de 1%-nál ezt nem. Ráadásul a különböző opciós jogokkal azt biztosítjuk a cégeknek, hogy ettől szintén ne kelljen félniük. Úgyhogy új elem, nagy érdeklődéssel, de nagy lemorzsolódással, nyárig egy 20%-át szeretnénk egyébként kihelyezni, tehát nyár közepéig ennek a 100 milliárdnak a 20%-át kellene kihelyezni, akkor időarányosan szerintem jól állunk.
Hát hosszú időn keresztül az export, a történő termelés volt a magyar gazdaságnak a sikerszegmense, ezen a téren tudnak-e dotálni, segíteni azonnak a cégnek a vezetőit, akik egyébként kivitelre is terveznek majd, hiszen tudhatjuk, hogy a magyar piac azért kicsi és szűkös.
Azért nagyon fontos az exportáló cégeknek a kérdésköre, mert mert Magyarország gazdasága az az exportálásra van felépítve. És az exportáló cégeknek az aránya az még mindig nagyon alacsony, 35 ezer cég a közel 900 ezer cégből, aki exportál. Ha csak a magyar tulajdonút nézném, az meg csak mindössze 15 ezer. Ha meg csak a KKV-kat nézném, akkor darabra ez csak a fele lenne ennek a 15 ezernek, hogyha pedig a volumenét is nézném, akkor meg a felénél is kevesebb lenne. Mert a magyar tulajdonú nagyvállalatok nyilván azok az exportra fókuszálnak.
Tehát nagyjából 7-8 ezer KKV
képes. 7-8 ezernél több nincsen KKV oldalon, ezért nekünk itt mindenképpen egy méretugrást és darabugrást is végre kell hajtanunk, hiszen az exportáló cég sokkal hatékonyabb és versenyképesebb, mint a többi. Ráadásul a piacokat tekintve nem csak belföldre, hanem külföldre is tud termelni. Úgyhogy az Exim Bank, amikor elindította az 5 új termékét januárban, akkor ezzel a fókusszal indított el a termékeket, és ezek most egyébként kiegészülnek forgóeszköz típusú forrásokkal is. Eddig ugye főleg kifektetés, beruházás, hitel, vagy leasing oldalon lehetett ugye igényeket beadni. Elég nagy amúgy az érdeklődés, tehát ha jól emlékszem a legutóbbi adatokra, a 350 milliárdos keretükből az 5 termék esetében átléptük a 100 milliárdos szerződött állományt, ami egy negyedéves teljesítmény alapján egy nagyon-nagyon szép szám, és az is, hogy újabb termékekkel állnak elő, az is azt mutatja, hogy nagyon élénk az érdeklődés.
Összességében hogy számolnak, milyen hatást fog gyakorolni a magyar gazdaságra, konkrétan ugye a GDP-re, a állami fejlesztési programok?
Mi úgy számoltunk, hogy az 1%-a a GDP-nek annak mozgósításra kell, hogy kerüljön, vagy támogatási programokból, vagy kiegészülve a cégek oldaláról aktivált saját forrásokkal. Hiszen nem öncélúak a támogatási programok, hanem azt célozzák, hogy mi adunk, és cserébe el is várunk, és vagy azt várjuk el, hogy a likviditásodnak egy részét fektesd be, vagy a beruházáson keresztül máshol hasznosítsd, vagy azt várjuk el tőle, hogy bizonyítsa, hogy a cége az jobban teljesít a támogatásoknak a hatására. És mivel nem öncélúak a támogatási programok, ezért joggal várjuk el, hogy mondjuk a gazdasági növekedésbe is be fog ez számítódni, és be fog csatornázódni az ő forrás felhasználásuk. Még mindig több a forrás egyébként a KKV cégeknek, mint a hitele. Tehát, hogyha összehasonlítanánk a kettőt, akkor a tömegében több forrás van, mint hitel, ami kint van a cégeknél. És nem is mondjuk, hogy drámaian változzon meg, de ha ez csak egy 20-30%-kal tolódik el, még akkor is bőven biztonságos zónában vagyunk. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a programok hatására egy 1%-os GDP hozzájárulás kell, ami extra mondjuk egy 23-24-hez képest.
Végezetül, de nem utolsó sorban néhány praktikus információ, egészen pontosan legalábbis egy mindenképpen, meddig lehet jelentkezni, pályázni a programokra?
Az Eximes programokra folyamatosan, ugye ott még bőven kereten belül vagyunk, a Széchenyi kártya termékeire folyamatosan, bőven.
Tehát akkor nyílt végű alapokról beszélünk, akkor lehet így fogalmazni.
Teljes mértéke. Összesen egy program zárult le, ez az 1+1, annál ugye értékelési fázisban vagyunk, de ott is az első 300 nyertes értékelése már lezárult. Ennek még megvan a protokollja és jóváhagyási szintje, ahogy majd értesíteni tudjuk őket. Illetve egy van még közel a kihasználtságban, ez a digitális programunk, aminél azt látjuk, hogy szerintünk egy-másfél hónapon belül elérhetjük a keretnek a tetejét, de összességében az összes többi programunk az fut jelenleg is.
Ámtudokára, köszönjük szépen a beszélgetést. Tehát a napvendége Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztésért és technológiát felelős államtitkára volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.